Kilátó. A Klubrádió külpolitikai vita műsora azoknak, akik el akarnak igazodni felbojdult világunkban. Kilátó.
Ez itt a Kilátó, a Klubrádió külpolitikai vita műsora. Vendégünk Szent Iványi István, külügyi szakértő, volt szlovén nagykövet, és Harbjab Marcel, a külügyi intézet uniós ügyekben jártas szakértője. Köszöntöm Önöket a stúdióban. Irgum-burgummal kezdem, mert már Magyarország megint kapott fenyítést az Európai Bizottságtól, miszerint felszólító levelet küldtek ki hazánknak is, de nem csak hazánknak, hanem még 25 tagállamnak, mert összesen azt hiszem 26 tagállam kapott, miszerint a rég esedékes, még tavasszal esedékes, megújuló energiákra vonatkozó jogszabályi beépítés a nemzeti jogszabályokba, törvénykönyvbe történő beépítés elmaradt. Azért az, hogy egyszerre 26, azt hiszem Dánia maradt ki egyedül, ilyen felszólító fenyítést kap, sokat elmondhat arról, hogy mi ez a kötelezettség szegési eljárás. Hogy látják ezt Önök, ezt mennyire fogják komolyan venni most ezek a tagállamok?
Hát akkor szögezzük le, hogy ez a legelső fázis a kötelezettségszegési eljárásnak, tehát itt ez még nem jelenti azt, hogy az eljárást elindítják, messze nem. Ez egy figyelmeztető levél, ráadásul, ahogy ön említette, 26 tagállamnak küldték ki, tehát gyakorlatilag szinte mindegyiknek egy kivételével, ezért én ennek a jelentőségét most még nem túloznám el. Ugye akkor válik ez komolyá, amikor elindítják az eljárást magát az adott tagállammal szemben. Ez nagyon sok ilyen van egyébként párhuzamosan, nem csak Magyarországgal szemben, más országokkal szemben. Is, és ennek ugye a vége akár egy bírósági ítélet is lehet, az zárja le, ha amennyiben a tagállam nem fogadja el a bizottság álláspontját, akkor ezt ebben a kérdésben a bíróságnak kell döntenie. Mi ebben, megmondom őszintén, nem vagyunk szerencsések, azokban az ügyekben, amik eljutottak a bírósági fázisig, 93%-ban ellenünk döntött a bíróság, tehát megállt a kötelezettségszegési eljárás, és Magyarországon teljesíteni kell. Itt a híres nagy ügyek, ugye ezek voltak a migrációs ügy, amiért fizetjük ma is a napi 1 millió eurós büntetést, de ilyen volt a Lex Soros, tehát a Soros ügyek, a civil, a Stop Civil, tehát a civil törvény. Tehát gyakorlatilag majdnem mindegyik ügy, ami bírósági szakaszig eljutott abban mi idáig buktunk. Most is vannak komoly ügyeink is, ugye ebben az ügyben a bíróság előtt. Ezt én még nem érzem olyan súlyúnak. Itt nyilvánvalóan arról van szó, hogy az Európai Unió azért eléggé előre rohant ezekben a zöldítési programokban, és azért sok tagállam úgy érzi, hogy nem tudja tartani azt az ütemet, ez a 55, Fit for 55, tehát az 55% a vállalásoknak 2030-ig, és erről szól ez a történet.
Miközben nyáron azért szenvedünk az időjárástól, és akkor az ember rögtön arra gondol, hogy valamit mégiscsak tennünk kellene. Visszatérve viszont a kötelezettség szegési eljárása Magyarország ellen, én nem is tudom megszámolni, tehát fél évente ilyen 16-20 van, amikor 30 fölötti ez a szám, szóval óriási magas számban vagyunk itt lesújtva a kötelezettség szegési eljárásokkal, legyen ez közbeszerzés, vagy akár talán a legutolsó az árrésztop volt, és ugye nem veszik komolyan, mint ahogy István is ezt mondta a magyar kormány, de meddig folytatható ez a folyamat, vajon hova fog ezt kifutni, mit gondol Marcel?
Hát igen, Magyarország egyértelműen egy bajnoknak mondható a kötelezettségszegési eljárások számában. Egyébként azt hiszem, hogy nincs olyan tagállam, amely ellen ne folynának kötelezettségszegési eljárások, és ezek elég ritkán jutnak el oda, mint ahova Magyarország jutott a migrációval kapcsolatban, hogy konkrét súlyos bírságokat vetnek ki a tagállamra.
Igen, a lengyelek ügyesek voltak viszont, mert visszafordították ezt a folyamatot, mert nekik is ugye ugyanez volt még az előző kormány idején. Igen, ugyanaz volt, de aztán jött egy kormányváltás, és hip-hop, valahogy minden megoldódott. Nem tudjuk, mi lesz a kifutópálya ennek tekintetében. Minden esetre azért az Unió most ilyen diadal menetet is járt valahol Pekingben. Ugye 50 éves volt az Európai Unió és Kína ugye úgy diplomáciai kapcsolata. Legalábbis ez az évforduló egy nagyobb megemlékezést érdemelt volna meg, legalábbis ahogy hallom, hogy lezsugorodott ez a találkozó egy napra a kettő helyett Pekingben. Pekin kérésére mi történhetett?
Hát igen, eredetileg ez egy ilyen nagyszabású rendezvény lett volna, de hát már abból kiderült, hogy az fontos európai vezetők nem vettek részt rá. Tehát ez egy furcsa csúcs találkozó volt, ugye nincs ott Merz, nincs ott Macron, nincs ott Meloni. Hát alapvetően a legfontosabb ember Ursula von der Leyen, aki ezen részt vett. Ugye itt ez egy nagyon furcsa helyzetbe jött ez a találkozó, mert egyfelől mindkét fél nagyon rá, egymásra van szorulva az amerikai vámfenyegetések miatt, tehát érdekük lenne megállapodni, ugyanak akkor nagyon sok a nyitott és feszültséget keltő kérdés a két fél között, az Európai Unió és Kína között. Itt van ugye az orosz-ukrán háború, éppen nemrég jelentette ki ugye Xi Jinping, hogy nem fogadhatják el, hogy Oroszország elveszítse ezt a háborút a kínaiak. Hát ezt nagyon másképp látják az európaiak. De itt vannak a dömpingáruk, nagyon megemelkedett az európai export, vagy az amerikai, a kínai export Európa felé. 300 milliárd eurós többlete van Kínának, ami egy döbbenetes többlet. Ráadásul itt vannak a különböző szubvenciók, ez főleg az elektromos autókra vonatkozóan, tehát ugye ezeket azért adják olcsóan a kínaiak, mert nálam magas állami szubvenciók vannak, de ugyanez vonatkozik a napelemekre is.
Igen, valami 90%-os megugrás volt most a vámtarifák bejelentése előtt, hirtelen ennyi autó jelent meg a piacon Európában.
Igen, és ebben mindenben elárasztották Európát, tehát ez is egy súlyos vitakérdés, ugyanakkor a kínaiak nem engednek szabad befolyást az európai termékeknek, nagyon korlátozott az kínai piac. Itt is vita van a két fél között. Tehát mik egyfelől érdekeltek lennének az egymás közötti kapcsolatok erősítésében, mert ha kiszorulnak mindketten az amerikai piacról, akkor szükségük van egymásra, de hát közben egymással is nagyon sok vitájuk van, úgyhogy ez nem egy sikertörténet.
Igen, és volt egy fél mondat az egyik elemzésben, amerikai elemzésben, hogy rossz szemmel nézi Xi Jinping, és erre utalt is, hogy Európa képes kompromisszumot kötni ilyen vám kérdésekben. Ezt rossz szemmel kellene nézni vajon? Vagy milyen sérelmek szólaltak itt meg?
Hát én nem hiszem, hogy rossz szemmel kellene nézni, annál is inkább, mert hogy maga Kína is igyekszik az Egyesült Államokkal valamiféle megegyezést kötni. Ugye emlékezetes, hogy...
De mindig visszavágott.
Igen, sőt, Trump egyenesen 145%-os vámokat vetett ki egy ponton Kínára, aztán ebből nyilván visszatáncolt, és hát az Egyesült Államok és Kína között zajló kereskedelem az a világ egyik legjelentősebb kereskedelmi kapcsolata, amely már így is szenvedett károkat. Nyilván mindkét félnek ez érdeke egyfajta kockázat minimalizálás, szóval egyértelmű, hogy itt lesz valamilyen megegyezés Kína és az USA között is.
Igen, és ráadásul a határidő nagyon sürget, mert ugye augusztus 1-ével kapott határidőt az Európai Unió is. Az jövő szerda itt van a nyakunkon. Milyen kilátások vannak? Ugye eredetileg sok volt itt 50% is, most a legutolsó ugye 30%-os fenyegetés volt, és ugye a Trump azt mondta, hogy de hát augusztus 1-től tényleg az utolsó időpont és bevezeti. Mire számítottok?
Hát én azt gondolom, hogy lesz megállapodás. Most legtöbben arra tesznek, hogy hasonló megállapodás jön létre, mint az Egyesült Államok és Japán között. Ugye az Egyesült Államok, illetve Trump 35%-ot vetett ki Japánra, majd két hét múlva kötött egy megállapodás egy 15%-os vámra. Most sokan azt gondolják, hogy ugyanez lesz a forgatókönyv Európával szemben is. Itt az is a probléma, hogy Európában nincs egységes álláspont, hogy mi legyen, és ez nagyon nehezíti a tárgyalók dolgát. Ugye Maros Efcovic, szlovák biztos tárgyal ebben az ügyben. A németek nagyon meg akarnak állapodni, ők már elfogadnák a 15%-ot is, a franciák viszont büntető intézkedéseket követelnek, tehát azt mondják, hogy olyan 15% nem elfogadható, és ha ez lesz, akkor Európának is további büntető intézkedéseket kell bevezetni. Erre viszont Trump azt mondja, ha lesz büntető intézkedés, akkor visszaugrik 30-ra a vám. Tehát nem egy könnyű dolog.
Ez egy kérdés, hogy mennyire kell őt komolyan venni, mert azért egyik nap mást, mint.
Hát én ugye neki most az a mellék neve, a szabad így fogalmazni, hogy Taco President, tehát Trump always chickens out, Trump mindig kitér, mindig visszavonja az álláspontját, hát ezt csinálta mindenütt. Ő írt egy könyvet is még a 80-as években, The Art of the Deal címen, aminek az a vezér gondolata, hogy úgy kell tárgyalni, hogy nagyon magasról indítani, és akkor sokkal kedvezőbben lehet elérni, mint hogyha szűken a miből visszalépni, és ez kell. Ez hol bejön, hol nem. Például ugye az előbb szóba került, amiről itt beszéltünk, és vagy beszéltünk a kollégánk, hogy a kínaiakkal kapcsolatban azért kiderült, hogy Kínának erős kártyái voltak a kezébe a nehéz fémföldekkel.
Igen, az most szóba került.
Ha elővette, akkor meghátrált a Trump. Tehát tegyünk őszinték, ott egy olyan kompromisszum született, bár ez még csak átmeneti, tehát nincs végleges megállapodás, most 35%, amiben kénytelen volt, szinte könyörgött, hogy tárgyaljanak. Tehát a Xi Jinping az valóban nagyon keményen indított, aztán jó, akkor harc, akkor legyen harc. És ebben a helyzetben láthatóan Trump meghátrált, tehát igen, ez a NATO, ez történt.
Ennek egyébként a ritka földfémek export korlátozásának az Európai Uniós véten áldozatául esett.
Most ismét szóba került, hogy ezzel megint zsarolás.
Ezek az export korlátozások ugye globálisan élnek, szóval az EU is, EU felé is ez jelen van, és a uniós ellátási láncokat teljesen szézilálja, szóval ez az európai iparnak is.
Persze, is autóiparnak, ez egy nagyon fontos kelléke, igen, abszolút így.
Ha már autóipar, ugye ezek a vámok, amennyiben augusztus 1-től, hát remélhetőleg csak ugyan 15%-osak lesznek az Unió és az Egyesült Államok között, a magyar autóipart is nagyon érzékenyen fogják érinteni. Mi lesz?
Igen, szóval Trump mielőtt még áprilisban bevetette volna a globális vámokat, már előtte bizonyos szektorális vámokat kivetett, először az acél és alumíniumiparra, aztán az autóiparra.
Auto. És alkatrészű.
Igen, és az a nagy kérdés, hogy most ezekkel a szektorális vámokkal mi lesz, mert vannak olyan elképzelések, mi szerint amellett, hogy egy alap 10, vagy hát most már inkább 15%-os vám megmaradna, ezek a szektorális vámokat, ezeket külön kezeljék, és esetleg ezek legyenek alacsonyabbak, bár most úgy hiszem, hogy erre nem nagyon van esély, szóval leginkább arról szólnak a hírek, hogy mindenre maradna egy 15%-os vám, és hát ez nyilvánvalóan a magyar autóiparra is károsan hatna. Egészen biztos, hogy az USA-ba irányuló autóexport az ennek kárát fogja szenvedni.
Igen, tehát a magyar-amerikai kereskedelmi kapcsolatban a magyar exportban 40%-ot tesz ki.
Nagyon magas arány.
Tett ki, hát most már kevesebbet az autóipar, tehát ez nem csak autók, leginkább egyébként az Audit érinti, minden nyolcadik autót, amit a Győrben állítanak először Amerikába exportálták eddig, most az Audi föl is függesztette az amerikai szállításokat, mert 25%-os vám van jelenleg az autóiparra, tehát ez, amit említettél, a szektorális adó, ez most még létezik, azt remélik az európaiak, hogy ez lemegy 15-re. Ha lemegy, akkor talán még versenyképesen lehet árusítani autókat, azért 25%-os vámmal már nagyon nehéz, ez ugye az Audi példája mutatja, és ugye itt van az akkumulátoripar. Tehát az itt előállított akkumulátorok, azok is eladhatatlanok ilyen magas vámok mellett. Tehát Magyarországot egyes számítások szerint arányaiban a negyedik legsúlyosabban érintené a vámok az Európai Unión belül. Egyébként Szlovákiát érintik a legjobban, éppen ezen okok miatt. Most arányokról beszélünk, nyilván Németországot érinti összegszerűen a legtöbb, de az export arányában. Ugye a németeknél annak erre, hogy ők nagyon sokat exportálnak, csak 15% az autóipari exportjuk, ők sok minden mást is export. Nekünk 40%, szlovákoknak 70%.
Igen,
tehát őket érinti a legjobban. Érdekes, mert a svédeket nagyon érint, ez engem is meglepett, hogy a Volvo-kat Amerikában vásárolják, és őket is. Tehát az európai autóiparnak ez egy majdnem halálos döfés, és ebben mi nagyon érintettek vagyunk.
És egyébként még az is kérdéses, hogy miután születik egy ilyen elvi megállapodás, a gyakorlatban azt annak a megvalósítás vagy végrehajtására, amikor kerül sor, mert például ugye a legelső állam, amely egyességet kötött Trumpal a vámok kivetése után, az Egyesült Királyság volt, és ott például megegyeztek elviekben az acél és alumíniumipari vámoknak az eltörléséről, de ez még mindig nem Nem történt meg. Nem. Még a mai napig erről tárgyalnak.
Most tanultam valamit. Igen, mert ugye ott született egy nagyon kedvező megállapodás, egy 10%-os megállapodás
az Egyesült Államok között.
Ő volt az első. Hát ugye az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság között egy nagyon szoros történelmi kapcsolat van. Ők kapták a legkedvezőbb kedvezményt. Én azt nem tudtam, hogy a szektorális államokat nem törölték el, mert én az volt az eredeti hír, hogy mindenre vonatkozik.
De említették ugye az akkumulátoripart, ami ugye nem csak a vámok miatt lesz érzékeny, de most érzékeny lesz a kínai döntés miatt is. Ugye Peking úgy döntött, hogy irány Törökország, inkább ott fogjuk beindítani a BYD gyártásokat nagy slunggal, és ugye miközben, ahogy olvasom, itt pár tízezer autóról lesz szó, de csak egy évvel később a tervezetnél, Törökországban akár már 200 000-es autókibocsátásról is cikkeztek. De hogy értelmezik önök ezt a váltást? Mert hát, ha úgy vesszük, most a magyar kormány egy iparváltással a hangsúlyt a központba helyezte ugye a kínai akkumulátor, illetve autógyártást, hogy ez mennyire fogja érzékenyen érinteni az amúgy is nagyon sebezhetővé vált és megsebzett magyar gazdaságot.
Hát igen, a gazdasági visszaesésben nagyon nagy szerepet játszik az akkumulátoriparnak ez a visszaesése, tehát itt 40%-os volt tavaly a termelés visszaesése, és hát a BYD-nál esetében is az a helyzet, hogy még mindig nagyon nagy százalékban kínai termékekből áll össze, tehát alapvetően nem itt állítják elő, ezért rá nagyon súlyos vámok érvényesek, és nem véletlen, hogy ebből ki akarja vinni a BYD Európai Unión kívülre a gyártást, de valamennyi marad fog egyébként, ezt biztosították, hiszen most már évvégére elkészül a gyár, tehát valamit itt is termelnek.
Már nem tudnak visszajönni.
Hát szerintem elsősorban a magyar piacot célozzák. Meg egyébként nagyon jelen is vannak, most úgy látszik, hogy nagyon agresszíven itt a magyar piacon jelen vannak. Itt ugye Magyarországon vámmentesen tudják a termékeiket forgalomba hozni. Hát az akkumulátoriparnál nagyon sok hosszú távú gond is van. Ugye nagyon komolyan fölmerül az, hogy nem biztos, hogy ez lesz a fő irány az elektromos mobilitásnak. Ez a nátrium, ez a lítium-ionos. Van a szénhidrogének gyártási, van a nátrium-ionos, tehát egy más technológiát is sokan előnybe részesítenek, tehát komoly kérdőjelek vannak. Én úgy látom, hogy a magyar kormány is ezt kezdi érzékelni, hogy a legújabb hírek szerint nem adnak ki újabb engedélyt a mai akkumulátorgyártásra, és nem adnak semmilyen újabb támogatást Magyarországon. Ezt nagyon helyesen teszik, sokkal korábban kellett volna ezt eldönteni. Ugye, hogy rögtön egy konkrét példát mondjak, a debreceni kátol gyártáshoz 300 milliárd forint támogatást kapott adófizetői pénzből, mert ugye akkor úgy volt beharangozva, hogy ez lesz Magyarország történelmének a legnagyobb beruházás. Igen ám, de most már tudjuk, hogy a három fázisból, amiből összeállt volna, csak az első fog megvalósulni. Bejelentették, hogy a másik kettőt bizonytalan időre elhalasztották, így tehát most gyakorlatilag egy jelentős részét mi fizetjük a beruházásnak, és hát a gyár magam az meg hát fél gőzzel fog menni, még nem is megy, évvégén indulna be, de hát ilyen alapvetően szardinóban.
Igen. Ön hogy látja, ez mennyire fogja a fókuszt áttolni valami más irányba, de lesz-e más irány, vagy mire lehet számítani?
Erre valamilyen iparpolitikai választ kell adni a magyar kormánynak.
Igen, mert ugye évek óta ezt halljuk, hogy ez de lesz az új irány.
Akkumulátor nagy hatalom leszünk, a világ negyedik legjobb akkumulátor termelő.
De még második is volt, emlékszem, hogy mi leszünk a második. Igen, és aztán most a fókuszt itt át kell szervezni.
Igen, és ez egy biztos, hogy egy globális vámháború az nem fog ennek jót tenni.
Kilátó. Vámháború, az Európai Unió külügyi bizottsága épp most volt, azt hiszem 3-4 napot töltöttek Washingtonban, de szenátorokkal, képviselőkkel, bizottságokkal, think tankekkel találkoztak, egy ilyen 8 fős bizottság volt, és ugyan a közleményüket olvasva nagyon szokványos, semmit mondó eredményre következtethetnénk, de nyilván a háttérben valami valószínűleg a vámtarifákkal kapcsolatos egyezkedések is folytak, és hát persze a három nagy témát mi bejelölték meg. adott az orosz háború, adott a kínai viszony. Ez különösen azért volt érdekes, ugye, mert miközben az Európai Bizottság Ursula von der Leyen és António Costa Pekingben tárgyaltak, addig ez a társaság Amerikában, és ugye a közös pont azért a Kína ellenesség. És ugye hát a harmadik pedig a közel-keleti téma. Mi lehet a háttérben ebben a külügyi bizottsági igyekezetben?
Hát én tagja voltam ennek a külügyi bizottságnak 5 évig, mint európai parlamenti képviselő korábban. Tehát nem akarom alábecsülni a jelentőségét, de azért ne is becsüljük túl ennek a látogatási jelentőségét. Azt látni kell, hogy jelen pillanatban az amerikai képviselőházat és szenátust egészen más kérdések foglalkoztatják. Például
az Epstein-akták,
ezek sokkal fontosabbak amerikai szempontból, mint azok, amikről itt beszéltünk. Az orosz dolog az érdekes, ugyanis valóban a szenátusban létrejött egy kétpárti, nagyon erős nyomás gyakorló csoport, Lindsey Graham, republikánus szenátor vezetésével, akik nagyon szorgalmazzák az egy kemény másodlagos vámok bevezetését, ők eredetileg 500%-ról beszéltek, ez illuzórikus.
És az Magyarországot is nagyon csúnyán érintette volna.
Hát a Trump terve is érint minket, mert ő szorít abban, hogy csak 100%-ost mond, és az 50 nap leteltével. Én persze ebben is óvatos vagyok, tehát azt gondolom, hogy az 50 nap majd augusztus végén telik le, nem gondolom, hogy ezt be fogják vezetni. Aha. Ez egy fenyegetés szintén, majd akkor mindig találni fogok ott arra, hogy még 25 nap, még 30 nap. De minden esetre ebben az ügyben persze az európai képviselőkkel folyhattak érdemi tárgyalások, hogy mi legyen, és valóban nehezedik egy nyomás Trump elnökre a szenátus részéről elsősorban, hogy komolyabban támogassa Ukrajnát, mint eddig. Tehát azért az elkötelezettsége még a republikánus szenátorok egy részének is Ukrajna mellett erős. És főleg itt nem is Ukrajnáról van szó, hanem az oroszokkal szemben.
Így van, igen.
Tehát az oroszok visszaszorítás, ez egy fontos törekvés. Erre jó lehetett, de azért ne becsüljük túl, tehát itt nem születhetett semmilyen nagy megállapodás, ezek inkább ilyen tájékozódó jellög. Én is részt vettem ilyen megbeszélések, ezek fontosak, mert jobban megértjük egymást, közös tervekről lehet beszélgetni, de igazi komoly megállapodások nem születnek.
Már csak azért is, mert az Európai Parlamentnek elég kevés szerepe van a uniós külügyek intézésében, szóval a fontos döntéseket, azokat a tanácsban hozzák.
Külpolitikában igen, hát más dolgokban nem, de külpolitikában igen.
Igen, illetve
a főképviselő, igen.
A bizottság, illetve az Európai Tanács vezetője mennek a legfontosabb diplomáciai utakra, szóval ennek a jelentőségét én sem becsülném túl.
Igen, de hát minden bizonnyal azért sokat nyom alatban az, hogyha Oroszország kérdésében azért egy hangsúlyozott, egységes álláspontot képviselnek, hisz azért ebben van némi összefogás. És ha már említettük itt az Egyesült Államok és az Unió viszonyát, ugye friss hír az, hogy jóvá hagyott Donald Trump egy újabb Ukrajnának történő fegyvereladási csomagot, ami egy óriási változás az ő korábbi álláspontjához képest is, mert ugye mindig azt hallottuk, az volt a narratíva, hogy hát ez nem a mi háborunk, ez Biden háborúja, ő indította el, ez be sem következett volna, hogyha én vagyok az elnök, és ebből mi ki is szállunk, és ugye azért hónapokon át ez az izgalom, meg a Demoklész kardja Európán is, meg ugyanúgy Ukrajnán is, hogy na de Amerika nélkül mi történik, és akkor jött ez a nagy fordulat a ominózus vita után is, ugye emlékszünk a Fehérházban, Zelenszkij kapott a fejére, igen. De az új konstrukció meglepő, mert hogy Trumpnak tartania kell magát a választási ígéretéhez is, hogy Amerika nem fogja finanszírozni a világ gondjait, ugye most nagyon egyszerűen fogalmaztam, és ugye az új konstrukció az, hogy Európa fogja megvásárolni Ukrajnának ezeket a fegyvereket. Hogy indul be itt a fegyverdíl?
Hát ez beindult most ezzel, ez ugyan annak a döntésnek a másik része, amiről az előbb beszéltünk, ez az 50 napos határidővel a 100%-os másodlagos vámok. Annak a másik része volt, hogy elindítja, akkor az európaiak fizetik, ugye Merz kancellár ott volt, ő is megerősítette az európai hajlandók fizetni. Az első részlet az most indult el, 300 20-valahány millió dollár értékben, ezek elsősorban halk légvédelmi rendszerek. Tehát még egyelőre légvédelmi rendszerek, illetve rakétákat küldenek, de folyamatos lesz állítólag a szállítás, ha fizet Európa. Tehát ez nem sokba fog kerülni, de Ukrajna megkapja a szükséges fegyvereket, amire szüksége van. Hát reméljük, hogy ebben nem lesz változás. Most egyelőre elindult. Tehát ez a része megvalósulóban van a trumpi bejelentésnek. Éppen két nappal ezelőtt ezt véglegesen jóvá hagyták, és most nagyon hamar át is adják. Úgy tovább hozzájárult ahhoz is Trump, hogy Németország átadjon Patriot légvédelmi rakétákat, két üteget, később még további, tehát összesen ötöt át fog adni, és Németország meg majd kap helyette Amerikától üteget. Tehát erről van most szó.
És nagy kérdés, hogy milyen konstrukcióban fog történni ez a fizetés, szóval ugye Trump arról beszélt, hogy az EU fog fizetni, de hogy az EU az honnan fizet, vagy esetleg a gyakorlatban a tagállamok fognak fizetni, és csak az EU valamiféle koordinációt folytat. Talán ez utóbbi felé mutatnak a jelek, mert már pár ország, például Svédország, Dánia, Hollandia jelezte, hogy ők szívesen fizetnének ezen a konstrukción keresztül amerikai fegyverekért. És itt van még egy aspektus, hogy hát Trump most ilyen helyzetbe hozta az EU-t, de ez eléggé szembe megy az unió egyik fő céljával, vagy a mostani bizottság egyik fő céljával, az európai hadipar fejlesztésével.
Hát igen.
Szóval elvileg az EU célja az lenne, hogy a saját hadiparát fejlessze, és a fegyverek biztonság, védelem tekintetében az Egyesült Államoktól némileg függetlenebbé váljon. Ez most ennek ez ellen megy.
Igen, hát az egyértelmű, így van. Ugye van egy nagy terve, von der Leyen azt mondja, ez a Rearm Europe, ez a fegyverezzük fel Európát, ennek hát összességében a tervek szerint 800 milliárd euróról szól, de hát ez igazából irreálisnak tűnik, nincsenek meg ennek a keretei, 150 milliárdnak van reálisan kerete, ez nem kevés pénz, de részben ebből is fizethetik, de valóban itt a franciák például nagyon erősen ragaszkodnak ahhoz, hogy ez kizárólag európai fegyverzet fejlesztésre lehessen felhasználni.
És van is ebben... nem is fognak fizetni ezeket az amerikai fegyverekért.
Igen, tehát és ebben van is realitás, mert ugye, vagy racionalitás, mert hogyha a Európa tényleges stratégiai autonomiára törekszik, ami a franciáknak régi törekvése, és most már egyre inkább többen csatlakoznak hozzá, ugye a hajlandó koalíció is erről szól, akkor tud igazából autonóm lenni, hogyha magát el tudja látni fegyverekkel. Ha rá van szorulva egy külső ország, egy nevezetes Egyesült Államok fegyvertámogatására, akkor kerülhet olyan helyzetbe, hogy nem kap. Jön egy elnök, aki azt mondja, hogy én nem adok fegyvert. Mm. És ha kifogynak a rakták, akkor nincs tovább fegyver.
Hát ugye volt ilyen helyzet, igen.
Ez megtörtént Ukrajnában. És volt olyan két hét, amikor semmilyen támogatást nem kapott, nem csak egy fegyvert, titkosszolgálati vagy hírszerzési támogatás sem, és ekkor veszített el Ukrajna a Kurszki állásait. Tehát ennek ilyen súlyos hatása volt az ukrán hadviselő képességre, és ez az Európára is ilyen hatással lenne most. Jelenleg a NATO országok fegyverzetének a 60%-a amerikai eredetű. Igen. Tehát, hogyha egy konfliktusba kerülünk, és leállnak az amerikai utánpótlások, fegyverekből, igen, töltényekből, munícióból, akkor nagyon hamar kiürülnek a raktárak, és Európa védtelenné válik. Tehát racionális az, amit Macron elnök akar, és valóban ez ennek ellentmond, hogy amerikai fegyver, viszont az is igaz, hogy most rövid távon Európa nem
nincs,
tud.
Így van,
nem, nincs mit adni a Ukrajnának, csak az, amit az amerikaiaktól vásárol.
Igen, és egyébként a mostani bejelentés kapcsán közleményekben olvasható volt az is, hogy esetleg Európa részt vesz amerikai fegyvergyártó cégek, hát nem támogatásában, de együttműködésében. Tehát, hogy a fizetség valami ilyen formában valósul meg. Ezt lehetett olvasni, de ugye ráadásul Magyarország mindebből ki fog maradni, vagy hogy fog ez működni, hogy ugye egyrészt nekünk van egy olyan politikánk, hogy Ukrajnát semmi áron és semmi formában nem támogatjuk, másrészt elzárkózunk nagyon sok ugye a tetrekészek koalíciójától kezdve, vagy a hajlandó a koalíciótától kezdve, miközben az Európai Unióban a Rearm programban pedig maximálisan benne szeretnénk lenni. Hogy fog ez működni?
Hát valószínűleg a magyar kormány nem fog fizetni ilyen amerikai fegyverekért, amiket Ukrajnába küldenek. Valóban, hát a Magyarországnak érdekel, hogy a saját iparát, beleértve a hadipart is fejleszte, voltak is ilyen tervek, az Zrínyi terv, amelynek keretében több gyárat is idehoztak. Ezek eddig főként német, illetve jól emlékszem, török gyárak voltak. Elképzelhetőnek tartom, hogy a jövőben valamiféle amerikai hadipari gyár vagy üzem is Magyarországra jön, már csak azért is, mert a magyar kormány elég jóban van a Trump adminisztrációval, és ez segítheti a ilyen irányú megegyezést.
Igen, de valahogy sikertelenek a ilyen irányú kísérletek. Most nem a fegyverkezésről beszélek, de ugye a vízum kérdések se oldódnak meg, igazából a vámtarifa ügyében sem sikerül sajátos dílt elérni, tehát hogy mintha ez nem jönne össze.
Hát vámok kérdésében nem is lehet, mert az EU egy vámunió, szóval csak uniós szinten világos Születhet megegyezés. Esetleg amilyen téren várható magyar-USA egyesség, az valamiféle befektetés, tehát mint amiről fegyver, most is beszélünk, a fegyvergyár, de eset más területen is, illetve hát magyar-amerikai kettős adóztatásról szóló egyezmény, amelyet a Biden kormány felmondott, az most elég nehéz helyzetbe hozza a Magyarországon levő amerikai vállalatokat, illetve mindenkit, aki Amerikába akar üzletelni Magyarországról, és itt esetleg várható valamilyen előrelépés, legalábbis és vannak ilyen várakozások.
Lehet, hogy Szijjártó most ezért utazott ki New Yorkba?
És... Nem, hát az ENSZ ülésszakára utazott ki, tehát ő most nem erről tárgyal. Igen, hát ez így van, hogy elhangzott, hogy voltak nagy várakozások, egyelőre nem teljesültek. Tehát ez vonatkozik a vízumkönnyítésekre, ugye ez is egy szigorító lépés volt, egy büntető intézkedés volt egyértelműen az előző kormány részéről, de nincs beruházásvédelmi megállapodás, ami ugye nagyon kell ahhoz, hogy valaki beruházzon ide, hát ha nincs védelem alatt a beruházása, akkor ezt meggondolja. Ja, és hát a kettős adóztatás. Ezért egy magyar állampolgárokat is érint most komolyan, főleg hát nincs túl sok, de vannak sportolóink, művészek, stb. És nekik most ott is adózni, akik Amerikában szereznek jövedelmet, nekik ott is adózniuk kell, meg itt is. Uh-huh. És hát nagyon sok amerikai állampolgár is él most Magyarországon, nem nagyon sok, de azért élnek, meg hát amerikai vállalatok is, ők is ki vannak ebből zárva, tehát amíg ez nem rendeződik, addig hiú arról ábrándozni, hogy majd itt nagy beruházások lesznek, ezek. Szóval kell az infrastruktúra, az ökoszisztéma ahhoz, hogy jöjjenek. Másrészt meg azért legyünk őszinték, hát a Trump gazdaság filozófiájának a lényege az, hogy hazahozni a beruházásokat, nem kitelepíteni. Igen. Tehát ő nem szorgalmazza azt, hogy az amerikai termelés az menjen ki Európán, vagy Amerikán kívül, hanem inkább azt szorgalmazza, hogy aki tud, az jöjjön haza, és ott termeljen. Úgyhogy én ebben nem vagyok nagyon optimista, és szerintem a realitás érzék a magyar kormánynak is ebben az ügyben kezd visszatérni. Na. Mert már nincs az a lelkesedés, amit korábban lehetett ezzel kapcsolatban tapasztalni. Tehát kezdik érezni, hogy ezek a dolgok nem mennek olyan könnyen és egyszerűen. Ráadásul hát itt van egy, ugye a magyar-amerikai kapcsolatokban egy rendkívül zavaró dolog, ez a Magyarország szoros kapcsolatrendszere a kínaiakkal. Hát most is éppen itt van Budapesten, a félváros le is van zárva, a kínai népi gyűlés elnöke, de már volt itt a kínai titkosszolgálatokért felelős politikai bizottsági tag. Tehát olyan szorossága van a magyar-kínai politikai kapcsolatoknak, tehát nem is feltétlenül a gazdasági kapcsolatok zavarják az amerikaiakat, hanem a politikai kapcsolatok, amik hát akadályt jelentenek, ez egyértelmű. Ezt ugye Palladino, a Budapestre kinevezett ügyvívő, akit már, igen, amerikai ügyvívő, akit már a Trump adminisztráció nevezett ki, már két alkalommal is, egyszer összem éppen nálatok a külügyi intézetben tartott beszédében, és egyszer pedig az Egyensúlyi Intézetnél, nagyon nyomatékosan mondta, hogy ezért ezt újra kell gondolni. A magyar-orosz kapcsolatokat is, energetikában is, és a magyar-kínai kapcsolatokat is. Tehát nem véletlenül, most már arról van szó, hogy Fico hamarabb kap meghívást,
igen,
a Fehérházba,
már ott lesz az Orbán irodában. Igen.
Na jó, persze annak nagy ára van, mert úgy tűnik, hogy egy 3 milliárd dolláros Westinghouse nukleáris erőművi megállapodás.
De legalább az illeszkedik az uniós energetika politikába.
És ezt egyébként Magyarországon is szorgalmazzák az amerikaiak.
Igen, Palladino abban a beszédében, amit ott tartott nálatok a külügyi intézetben, pontosan ezt mondta, hogy itt a Westinghouse, aki nem csak a nagy nukleáris erőműveket építi, hanem most már nagyon sok moduláris kicsi erőműveket. Tehát amikor egy várost képesek ellátni. Ezek sokkal olcsóbbak, nem olyan bonyolult a telepítésük, mert ugye ez a Paksnál látjuk, hát egy iszonyatos bonyolult egy ilyen rendszernek a fölépítése, mert ezekben nagy a kockázat, ezekben a kisebb erőművekben sokkal kevesebb. Tehát az amerikaiak itt is házalnak a saját termékeikkel, de egyelőre még ebben nem volt fogadókészség.
Szóval Magyarország helyzete ebben a konfúz szituációban, amikor Ukrajnát nem akarjuk támogatni, amerikai fegyverek vásárlása, Európi Rearm program. Marcell, hogy látod, hogy kényszerül-e a kormány arra, hogy változtasson ezen az Ukrajna politikán esetleg?
Én azt hiszem, hogy ennek nem vagyok szakértője, elsősorban belpolitikai okok miatt nem fog ebben változás lenni. A választásokig egész biztos, hogy nem.
Hát igen.
Én nagyon egyetértek Marcellal ebben, tehát én is úgy gondolom, hogy ennek olyan fontos szerepe van a kormány belpolitikájában és a kampány stratégiájában ez Ukrajna. Hát látjuk, szinte minden nap van egy újabb kirohanás, vagy egy újabb. Én nem tudom elképzelni, hogy ezben döntő változás, vagy bármilyen jelentős változás a választások.
De ezzel együtt meg Magyarország elszigetelődése egyre gyorsabb ütemben látható, most már az a transatlanti kapcsolatokban is, emiatt, pont az Ukrajna miatt, és az Európai Unióban is.
A kormány bizakodik általában abban, hogy bizonyos más EU tagállamokban olyan kormány kerül hatalomra, amely számára szimpatikus vagy hasonló vonalat képvisel, és rendszerint van is egy-kettő ilyen, ugye korábban Lengyelország volt, most Szlovákia, vannak olyan remények, hogy esetleg Csehországban.
Igen, októberben Csehország választások lesznek, és ott ugye nagy esélye van valóban az ott a jelenlegi pártnak. Babis, igen, bocsánat, köszönöm. Babis pártjának, igen. Hogy megnyeri.
Vagy Szlovéniában még esetleg Janez Jansa visszatérhet. Uh-huh. Ugye korábban még Ausztriában is voltak ilyen remények, meg Franciaországban. Azt látni, hogy valóban van mindig pár ilyen ország, de mondjuk ahhoz nem elég, hogy akár egy a tanácsban egy blokkoló kisebbség létrejöjjön. Kilátó.
A stúdióban vendégünk Szent Iványi István, külügyi szakértő, volt szlovén nagykövet, és Halbcsad Marcell, a külügyi intézet uniós ügyekbe járt a szakértője. Na most, ha már a tanácsról beszélünk, egy pár mondat erejéig ismét ez az elszigetelődés az új 7 éves pénzügyi keret, uniós pénzügyi keret kapcsán. Ugye még csak az alapszámokat ismertük meg, 1800 milliárd körül.
1900.
Igen. Tehát rendben van, növekednek ezek az összegek, sőt az agrárium többet fog kapni, ugyanakkor azt is megkapta Magyarország, hogy ha a jogállami változások nem következnek be, akkor elég reménytelen lesz a mi helyzetünk, és ugye Orbán pillanatokon belül reagált, hogy mi ezt nem fogjuk elfogadni, ezt a költségvetést. Ez is egy konfúz helyzet, hogy hát egyrészt választások előtt vagyunk, és valószínűleg ezek a 7 éves pénzügyi keretes tárgyalások nem fognak lezárulni a választásokig, tehát egy másfél-két év. Igen. Ugyanakkor mégis a kormányfő már veri a tamtamot. Tehát mi történik itt majd velünk, magyarokkal ebben a nagyon összetett helyzetben?
Szóval azért azt látni, hogy egyébként nem csak ő, neki vannak kifogásai, tehát jó néhány tagállamnak nem tetszik. A gazdagoknak az nem tetszik, hogy nagyon megnövelnék a keretet. Tehát ugye idáig az összuniós GDP-nek az 1,13%-a volt, most ez fölmenne 1,23%-ra, tehát nagyon jelentősen emelkedne, és ugye vannak azért fukarországok, a frugal, ők nem akarnak többet befizetni, mert ez őket érinti. Nem akarnak többet befizetni, tehát ez egy kiinduló álláspont, mindenki úgy is tekint rá, ezt a bizottság most előterjesztette, ez nem ez lesz a végleges, ez egészen biztos. Igen. Az irányokat jelzi, hogy mit akarnak, de a végleges megállapodás azért még nagyon messze van, körülbelül másfél év múlva lesz, uh-huh, vagy két év uh-huh. múlva végleges állapodás. Ugye ez 28. január 1-én lép életbe, emlékszünk vissza, hogy a legutóbbit azt a előtte pár hónappal fogadták el a hatályba lépés előtt, tehát ott is nagyon elhúzódott a vita. Én azt gondolom, hogy a keretek is csökkenni fognak. Az irányok nem biztos, tehát ugye most egy nagyon fontos dolog, hogy ebben a nagyon erősen hát csökken a kohéziós alapok aránya, ez nekünk nyilván nem kedvező, tehát a lemaradó területek támogatása az csökken. A mezőgazdaság szám szerint növekszik, de azért alapvetően vidékfejlesztés módon növekszik, tehát nem a konkrét termelők kapják, vagy a gazdák kapnák a több pénzt. Ukrajna kapna, ez szerint a javaslat szerint 100 milliárdot, de Orbán tudom, a 300 milliárdról beszél,
azt nem
tudom, hogy honnan veszi, mert igazából...
Pedig 50 volt, ugye?
Ideig 100 milliárd, de most nagyon érdekes, hogy ez most 100 milliárdra emelkedne, de 7 év alatt, tehát ez évi 10-valány milliárd. hogy igazából nincs betervezve 2034-ig Ukrajna tagsága. Igen. Tehát ebbe a költségvetésbe, bár ez nagyon meg van növelve, nem irányoztak elő pénzt. Tehát ebből az látszik, hogy gyakorlatilag nem számolnak azzal, még a bizottság sem.
Igen, bár ez egy fontos
megjegyzés. Hogy szeretné,
igen,
hogyha 2030-ra Ukrajna tag lenne, de egy fillért nem irányoztak elő 30-tól az ukrán tagság.
Igen, 5-35-ig.
Úgy szerintem most túl sokat ezzel nem érdemes beszélni, mert ez még nagyon az elején tartunk a folyamatnak. Ez még egy másfél éves kemény birkózás.
Jó,
lesz.
De ennek olyan belpolitikai vetülete hát van, mindig... hogy milyen alapon jelenti be, hogy hát, nem fogadja el.
Tehát. Hát mások is bejelentették, hogy nem értenek egyet. Ezt megtehet, és
de
persze.
De még tovább ment,
hát, igen. Hát ő Brüsszellel folyamatos harcot folytat, és annak ez is része. Hát ő mindenben általában vétózik, vagy ellentmond, vagy ahogy ő fogalmazott egyszer nagyon plasztikusan, hogy mi vagyunk a bot a küllők között, meg igen, tüske a köröm igen. alatt, meg, tehát ahhoz a stratégiához ez nagyon illik.
Marcel?
Igen, tehát azt kell látni, hogy ez még 2,5 év is lehet, amire elfogadják, és én is arra számítok, hogy ez az 1900-valahány milliárdos keret, ez még csökkenni fog.
Biztos.
És valóban sok más ország is bejelentette, hogy ez számukra elfogadhatatlan, az a németek és a hollandok egész biztosan beszéltek erről, hogy ők mint nagy nettó hozzájárulók számukra elfogadhatatlan, hogy ennyire megnövekedjen a költségvetési keret összege. A déli tagállamok és a keleti tagállamok, mint Magyarország is, a mezőgazdasági támogatásoknak a csökkentését, illetve a területi kohézió csökkentését vállalják. Egyébként ez például Franciaországnak is valószínűleg nagyon rosszul esne a mezőgazdasági támogatásoknak a csökkentése, szóval itt majd valamilyen kompromisszumra fognak jutni, mert hát eddig ez még mindig megtörtént, és valószínűleg mindenki sokkal rosszabbul járna, hogyha igen. nem lenne új 7 éves költségvetési keret.
Igen, ráadásul a kormányfő érvel azzal is, hogy mi járnánk rosszul ugye az Ukrajna tagsággal, miközben azért még mindig az uniós támogatások hasznát élvezzük, ugye nem vagyunk nettó befizetők.
Nem, bár most nyilván...
Most van egy szűk a többlet most jelenleg.
Elég sok támogatás fel van függesztve, és kérdés az, hogy ez a jövőben hogyan fog változni. Egy olyan esetben, hogyha mondjuk az új 7 éves költségvetési keret életbe lépne, vagy majdnem életbe lépne, vagy az elfogadásának a küszöbén állnánk, és Magyarország számára ezek a pénzek még mindig fel lennének függesztve, kérdés, hogy akkor egy magyar kormány hogyan viselkedne, és vétózna-e?
Hát ez az, igen. Az nagy kérdés.
Igen, hogy nem látunk a jövőbe, igen, ugye? Igen, csak minden múlik azon is, most akkor nem akarok belpolitizálni, de jelzem, hogy mi történik a jövő évi választásokon.
Hát pontosan. És
ez még abban az esetben, hogyha Fidesz nyer, még akkor ő is változtathat az álláspontját. Ugye jelenleg masszívan nem teljesít semmit a feltételekből, amiket követelek. Ugye itt föl vannak függ, nem csak a 7 éves költségvetés van fölfüggesztve, hanem a helyreállítási alap is. Az majdnem 10 milliárd. Hát abban 900 milliót már lehívott a kormány előlegként, de a többi része az teljesen, az 27 szuper mérföldkőz van kötve. Igen. Ebből a magyar kormány szerint ezt teljesítette, az uniós vélemény szerint ebből 13-at részben teljesített, vagy teljesítette, de tovább 11 egyáltalán nem. Tehát, és nem is akarja, tehát Orbán azt, hogy ő nem teljesít semmit, hanem majd ő amikor jön ez a 7 éves költségvetés, akkor majd, hát nem mondta ki, de mindenki érti, amit gondolt, hogy akkor azt mondja, hogy addig nem járul hozzá. Ugyanis a 7 éves költségvetés, ez valóban egyhangúsággal kell elfogadni. És úgy gondolja, hogy akkor lesz neki lehetősége azt mondani, hogy addig nem járulok hozzá, amíg nem kapom meg a pénzeket. Igen ám, csak hogy 2026. december 31-ig, de valójában augusztusáig, ha nem sikerül megállapodni az helyreállítás alapról, az egész 10 milliárd elvész. Tehát még egy új kormány is borzasztó nehéz helyzetbe kerül, mert ilyen rövid idő alatt megállapodni és teljesíteni a 27 szupermérföldkövet, az szinte lehetetlen. Ha nem találkozik egy nagyon-nagyon jóindulatú bizottsággal, amelyik nagyon elnéző, akkor az a pénz az már gyakorlatilag elvész. És hát ugye a további 22 milliárd sorsa is rendkívül bizonytalan, ami most fel van függesztve. De Magyarországon függetlenül attól, hogy most milyen kormánya van lesz, nagyon nehéz helyzetben van, legyünk őszinték.
Lehet-e lengyel forgatókönyvre számítani?
Szerintem itt az a probléma, hogy igen, Lengyelországnál egy pillanat alatt 130 milliárd eurót szabadítottak föl, amikor bejött
igen.
az új...
Hus, így, igen.
Igen, de most ennek a nagyon erősen kritikája van, ám sok tagállam hát, részt, igen. és azt mondja, hogy ez nem volt helyes, mert igazából Lengyelország nem tudta teljesíteni a feltételeket. Ugye itt elsőbb az igazságügyi reformról van szó. Persze miért nem tudta teljesíteni? Azért,
hát, mert
az
van egy olyan elnöke.
Amit megvétóz.
Igen,
de,
igen. Szóval, és még rosszabb is lesz a helyzet.
Tehát és még van egy csomó újabb feszültségek, igen. Szóval nem, ez nagyon nehéz dolog ez. Én nem tudom, hogy ennek végül is hogy mi lesz a vége. Itt egy sokkal rugalmasabb hozzáállás kellene, és sokkal konstruktívabb hozzáállás, bárki is veszi át a vezetést.
De már ez amolyan veszett fejszennyele, az ember azt érzi, meg szerintem a választók is azt érzik, a magyar és az uniós, a kormány, illetve az uniós viszony rendezésének lehetőségét tekintve.
Igen, és például a helyreállítási pénzek nem is nagyon vannak benne most a politikai közbeszédben, ami egy érdekes dolog. Egyébként visszatérve Lengyelországhoz, hogy hiába oldották fel, nekik is nagyon gyorsan a helyreállítási pénzeket, a lehívás az jóval lassabban
van.
Illetve hát még most is
folyamatban folyik.
Szóval abban az esetben, ha egy új magyar kormány lenne, vagy hogyha mondjuk a jelenlegi magyar kormány folytatná, és valamilyen más attitűddel, akkor sem biztos, hogy pénzek töredékénél több pénzt le lehetne hívni. Ugye egyébként sok tagállam amellett volt, hogy hosszabbítsák meg ezt a lehívási igen. időszakot, de ennek eddig
ellenállt
a bizottság igen. nagyon erősen ellenállt.
Tehát ideig nincs jó. Igen, ez a magyar kormány is kérte, és valóban több tagállam kérte, mert azért mások se tudták ezt teljességében lehívni. Ugye ez úgy van, hogy december 31-en lejár, jövő évben, és aki augusztus 30-ig nem nyújtja be a számlákat, az nem kapja már meg. Na most hát nem tudjuk benyújtani, mert egyelőre föl van függesztve, tehát semmit nem tudjuk benyújtani.
Milyen helyzet állhat elő egy választási fordulat esetén vajon?
Hát ugye a jövőben nem tudom, melyikünk lát, Marcell
hát
vagy
igen,
én,
igen, csak ugye...
nem látunk, de ha mondjuk egy olyan kormány, amelyik nagyon rugalmas és sokkal jobban beágyazott Európába, tehát a vezető pártcsaládokhoz jobb közelebb van, például a néppárthoz, aminek nagyon nagy a befolyása, ugye Ursula von der Leyen is a néppárt tagja, meg tizenvalahány miniszterelnök is oda tartozik a tanácsba, akkor nyilván jobb esélyei vannak, de azért, hát ahogy itt beszéltünk róla, azért megvannak a technikai nehézségek, amik azért egy új kormányt is kötnek, de hát lehet abba bizakodni, hogy elnézőek lesznek egy új kormánnyal szemben, és akkor könnyebben hozzá lehet férni, tehát nem szőrös szívűek a 27 szupermérföldkő teljesítését tekintve. Ráadásul ugye ebben vannak olyanok, amiket csak kétharmaddal lehet teljesíteni. Például a közalapítványok. Hát azokat beletették az alaptörvénybe. Azt csak akkor tudná teljesíteni az új kormány, hogy kétharmada van. És hát a jelen állás szerint még a Fidesznek sincs esélye arra, hogy kétharmada legyen, ha esetleg nyerne. Uh-huh. És hát én a másik esetben sem látom ezt nagyon esélyesnek. Tehát előállt egy olyan helyzet, hogy megvan a szándék, de nincs meg ez a lengyel eset. Igen. De nincs meg az esély rá.
Uraim, nagyon köszönöm az izgalmas és nagyon tartalmas vitát. Köszönöm Szent Iványi Istvánnak, külügyi szakértőnek, volt szlovén nagykövetnek, és Harbcsát Marcelnak, a külügyi intézet uniós ügyekben járt a szakértőjének. A műsor készítésében részt vett Bacsa Botont és Horváth Ádám. A hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet.
Kilátó. A Klubrádió külpolitikai vita műsora azoknak, akik el akarnak igazodni felbojdult világunkban. Kilátó.